Kezdjünk egy imával. Mennyei atyánk, itt vagyunk előtted ma reggel, és öröm van a szívünkben, mert te elárasztasz minket a szereteteddel. Köszönjük neked, amit hallunk rólad, köszönjük Szepinek az óráját. Köszönjük, hogy te mindenek felett szeretsz minket. Köszönjük az ígéreteidet, amit olvashatunk a Bibliába. És hogy megismerhetünk téged az igéből, hogy követjük az igét, és téged ismerünk meg, egy valóságos Istent, egy élő Istent. Nem egy vallást, nem üres szavakat, hanem egy élő Istent, akihez kiálthatunk, aki meghallja, ha kiáltunk hozzá, aki válaszol az imáinkra, hogy te valóságos vagy. És hogy te azt mondod, hogy szeretsz minket, az életedet adtad értünk, és mindent vele együtt. Köszönjük neked, és köszönünk mindenkit, akit te elhoztál ma ide. Kérünk, hogy taníts minket a te igédből, hogy olyanok lehessünk, mint a folyóvíz mellé ültetett fa, amelynek a gyökerei a vízig érnek, a folyóig érnek, és nem szárad el, és megtermi a gyümölcsét száraz időszakban is, mert a te igéd igazság. Kérünk, taníts bennünket. Kedve ezt az üzenetet, és a fülünket is a hallásra. Jézus Krisztus nevébe kérünk. Amen. Tegnap kinyitottam a könyvet, és meglepődve tapasztaltam, hogy 3 hét alatt az első 2 pontig jutottunk el, és van még 4. De a reményem az, hogy ma befejezzük. De majd ahogy Isten adja. Beszéltünk az adósságról, megnéztük, mit mond a Biblia az adósságról, megnéztünk alapelveket, és megnéztük azt, hogy mi a 2 fő oka annak, amiért adósságokba kerülünk. Az egyik a becsapottság volt, beszéltünk a világ rendszeréről, a világ pénzügyi rendszeréről, a bankrendszerről, illetve arról beszéltünk, hogy előre akarjuk hozni a jutalmazást magunknak, hogy az elégedetlenség, ez visz minket az adósságok felé. És most pedig szeretnék beszélni 3 dologról, amiről nem beszélnek a reklámok. Az adósság hátrányai. És mindjárt egy kulcs gondolat az, hogy hátrányai vannak az adósságnak. Mert ha csak a világra figyelünk, és a világnak az üzenetére figyelünk, akkor ezt nem vesszük észre, nem halljuk. Beszéltünk arról múlt órán, hogy a reklámok azok hazudnak nekünk. És az ördögnek az a célja, hogy félrevezessen, és hogy hazudjon nekünk. És a reklámok ezek nagyon jól meg vannak szerkesztve, mert egy marketing munkát végeznek. Eladnak nekünk dolgokat. Eladnak nekünk ideológiát. És eladják nekünk a hiteleket is. És úgyhogy a reklámok, azok miket hangsúlyoznak? Az előnyöket. Aki értékesítéssel foglalkozik, azt tudja, hogy az előnyöket kell kiemelni és hangsúlyozni. Úgyhogy itt van 3 olyan dolog, amiről a reklámok nem beszélnek. 3 hátránya az adósságnak. És jó, hogyha tudjuk, hogy ha számba vennénk, tehát mikor hitelt veszünk föl, hogyha számba vesszük, egy papírra fölírjuk, bal oldalra, hogy melyek azok az előnyök, amihez jutunk a hitelfelvétellel, hogy hozzájuthatunk bizonyos dolgokhoz, megvásárolhatunk dolgokat, és a papírlap jobb oldalára felírjuk, hogy melyek azok a hátrányok, amelyeket kapunk az adósággal együtt, akkor csak jó, hogy tudjuk, hogy a hátrányok nagyobb súllyal fognak nyomni alatba. De erről nem beszélnek a reklámok. 3 dolog, amiről a reklámok nem beszélnek. Az első, az anyagi kár. Hogy hitelt fölvenni nem éri meg, már csak anyagilag sem. Hogyha emlékeztek, múlt héten beszéltünk a kamatmechanizmus működéséről, arról, hogy a világban a mai pénz, ami forgalomban van, ez nem más, mint egy hitelpénz. És az egész világ rendszerét, a mai rendszerét a hitel működteti, a kamatmechanizmus. És Éppen ezért a pénz, a tőke az mindig dolgozik. Mindig profitot termel. Kinek? A befektetőnek. És ha hiteleket veszünk föl, akkor nem mi vagyunk a befektetők, akkor a bank a befektető, és a bank részére termeli a profitot. Ha bölcsen, Isten útmutatását követve vezetjük az életünket, és esetleg nincsenek szükségeink hitelekre, hanem megtakarításaink vannak, akkor pedig ez a tőke elkezd tudni dolgozni nekünk. És itt van két igét írtam ide, a példabeszédek 21-20-at, ami erről beszél. Példabeszédek 21-20. Drága kincs és olaj van a bölcs hajlékában, az ostoba ember pedig eltékozolja azt. Illetve a példabeszédek 6-8. A másik ige. Példabeszédek 6-6-tól 8-ig. Eredj a hangyához, terest, figyeld, hogy mit tesz, és okulj. Bár nincs vezére, előjárója vagy uralkodója, mégis biztosítja a kenyerét nyáron, begyűjti eledelét aratáskor. Miről beszél ez a két ige? Arról beszél, hogy a bölcs embernek megtakarításai vannak. A bölcs ember bőséges időszakban, aratás időszakában nem tékozolja el a vagyonát, nem tékozolja el azokat az eszközöket, amelyekkel rendelkezik, hanem mindig van a bölcs ember hajlékába olaj. Tehát az első az anyagi kár. És a reklámok nem beszélnek erről, ők az előnyöket hangsúlyozzák. Nagyon könnyű bedőlni egy ilyen reklámnak, amikor mész egy üzletbe és azt látod, hogy részletre is vásárolhatsz. Csak havi 1%. Hitel csak havi 1%. Milyen jól hangzik havi 1%? És nem nézzük meg, hogyha kiszámolod, THM megközelítőleg 40%, vagy most nem tudom pontosan mennyi. THM 40%. A hitelkártyák ezt nagyon jól testesítik meg. Mi van a reklámban? Használd a bank pénzét. Miért költenéd a sajátodat? Kösd a bank pénzét. 50 napig kamatmentesen használhatod. Ön ingyen használhatja a bank pénzét. Hangzik a reklámból. És a reklám azt elfelejti mondani, hogy ha egy nappal átléped az 50. napot, és az 51-en törlesztesz, akkor nem egy napra számolnak kamatot, hanem mind az 51 napra. THM szintén 40 akárhány százalék. A reklámok ezt elfelejtik. És valaki ingatlant vásárol például, és hosszú távú, hosszú lejáratú hitelt vesz föl 25-30 évre, akkor nem számolunk azzal, hogy a kamatos kamatmechanizmus úgy működik, hogy 25-30 év alatt az ingatlan árának akár a többszörösét fizeti ki valaki, a többszörösét, a 3-4-szeresét. A második dolog, amit nem hallunk a reklámokból, az érzelmi kár, az adósságnak a hátrányai között, az érzelmi kár, az, hogy az adósságok egy stresszt... Szia, Laci! Az adósságok stressz helyzetbe viszik az embert. Az adósság terhek, mikor az ember fölveszi a hiteleket, akkor gyakran nem számol azzal, hogy esetleg ezt, amikor vissza kell fizetni, akkor nehezebb anyagi körülmények lesznek, és az ember esetleg nehezebben tudja visszafizetni a hiteleket. És ez egy olyan nyomást, egy olyan stresszt tud tenni az emberre, én ezt tudom, én ezt megjártam, ami egy teljes kilátástalanságba tudja vinni az embert. Nekem az életemben volt egy olyan időszak, amikor a hitelei miatt végrehajtó járkált hozzánk, és még ha hozzám járt volna, ez még csak rendben lett volna, de a 70 éves nyugdíjas idős szüleimre rendőrrel és lakatossal jöttek, és betörték az ajtót, és mentek foglalni. Ez egy hihetetlen, az én időmben egy elég nehéz időszak volt, és egy hihetetlen érzelmi kár, ami az ember tudja érni. A kilátástalanság, a stressz, rengeteg embert ezt az öngyilkosságig kerget. Isten engem megóvott, de nekem is egy nagyon nehéz időszakom volt. Volt, amikor nyugtatókat szedtem abba az időszakba. Tehát egy hihetetlen stresszes időszak. És emberek a stressztől meg tudnak betegedni fizikálisan, fizikailag, az adósság miatti stressztől. Depressziósok, öngyilkosok lesznek. És a házasságok. Ugye, amikor az ember hitelt vesz föl, adósságokba bocsájtkozik, akkor nem számol azzal, hogy lehet, hogy egy döntéssel fölveszi a hitelt, de hogy ketten a házastársával együtt felelősek, és együtt hordozzák a terheket. és az adósságok miatti terhek, a stressz, ez a házastársi kapcsolatba egy kis a stressz bekerül oda, egy kis piszok bekerül a gépezetbe, ami szép lassan meg tudja mérgezni, meg tudja fertőzni a kapcsolatot. És ugye tudjuk, hogy a házasságoknak több mint a fele válással végződik, és ennek egy nagyon nagy része az adósságok miatt, a hitelek miatt. A harmadik dolog, amit nem hallunk a reklámokban, az adósságoknak a negatív kihatása a jövőre. És ugye múlt héten emlékeztek, beszéltünk arról, hogy a bankrendszer hogy működteti a pénzgazdaságot az egész világon, és figyeltétek ezt az ekonomiai ciklust, a világgazdasági ciklust, ami működik, hogy a bankok emelik a kamatokat, aztán csökkentik a kamatokat, és mindannyian észrevettük, hogy egy néhány éven keresztül egy gazdasági föllendülés van, szaporodnak a munkahelyek, csökken a munkanélküliség, emelkednek a fizetések, növekszik a jólét, az emberek kezdik egy kicsit biztonságba érezni magukat, úgy érzik, hogy van pénz a zsebükben, elkezdenek költekezni, vásárolni. Persze az árak úgy vannak beállítva, hogy hitelekből tudnak csak vásárolni. Mert azt gondolják, abban reménykednek, hogy fogják tudni fizetni a hiteleket, hiszen jó munkát kaptak, jó fizetést kaptak, és remélik azt, hogy ez így lesz a jövőben is. És tudjuk azt, hogy ilyenkor fordul a kocka, a bankok megfordítják a mérlegnek a nyelvét, a kamatok emelkednek, és a gazdasági föllendülés után mindig gazdasági hanyatlás következik, és ez egy az ördögnek egy tudatos, megtervezett stratégiája. És a baj az, hogy a legtöbb hitelfelvétel az azon az alaptalan feltételezésen alapszik, hogy a jövő kiszámítható. Hogy a jövő kiszámítható. És amikor hitelt veszünk föl, akkor tulajdonképpen a jövőnk terhére vállalunk ma veszélyes kockázatot. A jövő nem kiszámítható. Jakab 4.13.15 azt mondja, hogy tehát akik azt mondjátok, ma vagy holnap elmegyünk abba a városba, és ott töltünk egy esztendőt, kereskedünk és nyereséget szerzünk, azt sem tudjátok, mit hoz a holnap. Mert a ti életetek olyan, mint a lehellet, amely egy kis ideig látszik, aztán eltűnik. Inkább azt kellene mondanatok, ha az Úr akarja és élünk, ezt vagy azt fogjuk cselekedni. És üzletemberek vagyunk itt, talán ismerős, van a világban van ma egy ilyen szemlélet, és az üzleti életben egyre inkább van egy ilyen szemlélet, hogy bármit el tudsz érni, minden a te irányításodon múlik, minden a gondolataidon múlik, és hogy az életed irányítása a te kezedben van, a jövő a te kezedben van, a gondolatnak a teremtő erejéről egy divatos filozófia, ami beférkőzik az üzleti életben. És igen, én hiszek a gondolatoknak az erejébe, a gondolatok hatalmába. Azt gondolom, hogy a gondolatoknak óriási ereje és hatalma van az életünkön. Azon a területen, amit Isten az irányításunk alá rendelt. Például a gondolataink egy ilyen terület, és a gondolatainkon keresztül az életünk irányítása egy nagy-nagy terület. De bizony vannak olyan kategóriák, amelyek nincsenek az irányításunk alatt. És Isten itt erről beszél. Azt sem tudjátok, hogy mit hoz a holnap. Az életünk irányítása valójában nem a mi kezünkben van, teljes egészében Isten kezében vagyunk. Egyetlen leheletünk nem lehetne Isten nélkül. Ő a mindenható, ő tartja fönn a szavával a világ mindenséget, ő működteti az egészet. És persze a felelősségünk valós, és nagyon sok mindent a szabad akaratunkon és a döntéseinken keresztül a mi irányításunk alárendelt. Nagyon sok mindent, és itt a felelősségünk valós, az adósság kérdésénél ezt látjuk is. De igazából nem tudjuk, hogy mit hoz a jövő. A jövő nem kiszámítható, a jövő kiszámíthatatlan. Úgyhogy csak jó, hogyha tudjuk ezt. És a reklámok erről sem beszélnek. Amikor fölveszed a hitelt, akkor a reklámokban nem reklámozzák azt, hogy vigyázz, mert rámehet a házasságod. A reklámok nem mondják azt, hogy vigyázz, mert valószínűleg 5 év múlva olyan gazdasági környezet jön, amiben nem fogod tudni fizetni a hiteleket. Vigyázz, mert megvan az esély, hogy nem fogod tudni visszafizetni. A reklámok nem beszélnek erről. Hát a reklámok csak az előnyöket hangsúlyoznak, és hazudnak nekünk. Viszont az igazságot, azt megtaláljuk ebben a könyvben. A Bibliában, ami az első betűtől az utolsóig Isten szava, és egy hihetetlen bölcsesség. És azt mondja a Biblia Róma 13:8-ban, senkinek se tartozzatok semmivel, ha csak azzal nem, hogy egymást szeressétek. Mert aki a másikat szereti, az betöltötte a törvényt. Micsoda gondolat, nem? Senkinek se tartozzatok semmivel, ha csak nem azzal, hogy egymást szeressétek. És gondolkoztam az adósságon. Az adósságba mi hajtja bele az embereket? Az elégedetlenség, a vágygondolkodás. A meg akarom szerezni, az instant megoldások, most azonnal, az önzés. Adsza ide nekem, és mit mond a Biblia az ellentétét? Ez az önzésről szól. És azt mondja, hogy ne tartozzatok senkinek semmivel, hanem csak azzal, hogy egymást szeressétek. És szeretetről beszél, amely az önzésnek az ellentéte. És a szeretetnek pedig az alapja az, hogy Isten szeret bennünket. Hogy ő mindent odaadott nekünk. Az életét adta, és vele együtt mindent. Példabeszédek 22:7, ez volt az alap igénk. A gazdag uralkodik a szegényeken, és az adós szolgálja a kölcsönadónak. Ugye láttuk az adósság hátrányainál azt, hogy az adóssággal a jövőre nézve vállalunk veszélyes kockázatot. Ezt nem hangsúlyozzák a reklámok. A Biblia megmondja. A Biblia azt mondja, hogy az adós szolgálja a kölcsönadónak. Most veszed föl a hitelt, most veszed igénybe, most használod az előnyöket, és a jövőben szolgaságra ítél. A jövőben szolgaságra ítél, mert ha te tartozol, akkor nem rendelkezhetsz szabadon azzal, hogy hogyan osztod be azt a pénzt, amivel rendelkezel. Ha ma elköltötted azt a pénzt, amit fél év múlva vagy egy év múlva tervezel megkeresni, akkor fél évre előre megvan a program, hogy neked muszáj dolgozni. Tehát rabszolgaságba tudjuk vinni magunkat az adóssággal, és a Biblia ezt megmondja. És az 1 Korintus 7:23 azt mondja, hogy áron vétettetek meg, ne legyetek embereknek a rabszolgái. Figyelmeztet a Biblia bennünket is. Mit jelent ez, hogy áron vétettünk meg? Hogy Krisztus az életét adta értünk, Isten, a mindenható Isten. Hogyha egy háborús helyzetben, mikor, tehát valahol mondja a példabeszédek, a barátságról beszél, hogy van az az ige, hogy tehát a nyomorúságban születik. Példabeszédek 17:17, a nyomorúságban válik testvérré. És egy nyomorúság lehet például, ez nagyon tetszik nekem ez a kép, egy háborús helyzetben, mikor egy bajtársal, ha elképzeled, egy bajtársal, egy baráttal együtt harcoltok, és benn vagytok a lövészárokba, és bedobnak oda egy gránátot, és a barátod ráugrik a gránátra, az életét adja azért, hogy te életben maradjál, akkor micsoda hihetetlen szeretet ez. És Isten ezt tette meg velünk. Ezt tette meg velünk, hogy az életét adta, és nem csak, hogy egyszer odaadta az életét a kereszten, hanem hozzánk kötötte magát, saját magát adta nekünk. Örökké velünk van, örökké velünk él, örökké bennünk van. És a mindenható Isten egy hihetetlen kép, amit nem tudom, tehát én fölfogni se tudok, nagyon nehéz fölfogni, hogy milyen ára volt ennek. Azért, hogy Isten megváltson bennünket. Honnan? Mert rabok voltunk. Miért kellett megváltson? Rabságba voltunk, a virág rabságába, a bűn rabságába, a halálnak a rabságába. És Isten megszabadított, örök életet adott. És szabadok lettünk, ez a helyzetünk. És egy nagyszerű dolog, hogy kegyelemben élünk, és ezt nem tudjuk elszúrni. Bármit tehetünk, nem tudunk kiesni a kegyelemből. A szabadságunkat helyzetileg nem tudjuk elveszíteni. De ezt a helyzetünket Isten a szabad akaratunkon és a mi döntéseinken keresztül szeretné átvinni a tapasztalatainkba. Szeretné, hogyha megváltott bennünket és a gyermekei lettünk, de szeretné, hogyha fölnőnénk és felnőtt fiak lennénk. És ezt úgy teszi, hogy szabadságot ad nekünk, szabad akaratot, és felelősséget ad ezzel, és a döntéseinken keresztül szeretné, hogy a mindennapunkban, a megtapasztalásainkban ezek átmenjenek. és ezért megengedi ezt nekünk. Úgyhogy a felelősségünk valós a tapasztalataink szintjén. A tapasztalataink szintjén mi emberek rabságába tudjuk helyezni magunkat, és az adóság az egy ilyen dolog, és erre figyelmeztet 1 Korintus 7.23. Áron vétettetek meg, ne legyetek embereknek a rabszolgái. Egy öröm az, hogy a helyzetünket nem tudjuk elszúrni, de a tapasztalatainkon keresztül Isten tud nevelni bennünket. És igen. Szóval három dolog, amiről a reklámok nem beszélnek, de a Biblia igen. Következő az adóság kezelése. Megnéztük az adóság hátrányait, hogyan kerülünk bele, mi az adóság, mit tegyünk akkor, hogyha már benne vagyunk. Ha nem hallottuk ezt az üzenetet előbb, és már benne vagyunk. Isten nem akarja, hogy adóságokba legyünk. És ő meg tudja adni az erőt ahhoz, hogy kihozzon bennünket az adóságokból. Csodás módon. Mit tegyünk, hogyha ha benne vagyunk az adóságban? És még múlt héten, vagy talán még azelőtti héten olvastuk az 1 Királyok 4 1-7-ben a történetet, amikor azt láttuk, hogy a próféta tanítványnak a felesége Isten emberéhez kiáltott. Az első az imádság, hogy Istenhez fordulunk. Persze enélkül is lehet egyfajta, tehát egy természeti szinten is lehet az adósságot kezelni, és megvannak a természeti eszközök, de csak ne hagyjuk figyelmen kívül, Istennek a természet fölötti eszköztárát. Az első, Istenhez fordulni. Jeremiás 33.3 erre bíztat bennünket, azt mondja, kiálts hozzám, és válaszolok. Kiálts hozzám, és válaszolok. Micsoda ígéret. Kiálts hozzám, és válaszolok. Hatalmas és megfoghatatlan dolgokat. Hatalmas és megfoghatatlan dolgokat. Az emberi elmével, az emberi értelemmel, ha természeti szinten gondolkozunk, föl se tudjuk fogni Isten gazdaságát, az ő tárházának a hihetetlen gazdaságát, az ő megoldásait, az ő eszköztárát. Nem tudjuk fölfogni. Hatalmas és megfoghatatlanok ezek számunkra. Úgyhogy Istennek van egy természet feletti eszköztára. Úgyhogy érdemes Istenhez kiáltani. Ő azt mondja valahol máshol, hogy vensd rám a terheidet. Nem tudom, hogy hol van ez az ige megírva. Vesd rám a terheidet. És problémák nyomaszthatnak bennünket. Adóságok. Nem csak adóság, bármilyen más probléma. Terhek, amelyeket egyedül nehezen tudunk hordozni. És az adóságról is láttuk, ugye, hogy a stressz, tehát egy olyan helyzet, amit nehéz egyedül elhordozni. És Isten azt mondja, hogy vesd rám a terheidet. És jó tudni, hogy nekünk egy cselekvő Istenünk van. Egy olyan Istenünk van, nem egy vallás, egy olyan Istenünk van, aki itt van, és megtapasztalhatjuk, és ha hozzá kiáltunk, álmulatos dolgok történnek. És csak jó tudni azt, hogy Isten nagyobb a problémáinknál, Isten nagyobb az adóságainknál. Az egész világot ő tartja a kezében. És az a kérdés, hogy merünk-e támaszkodni Istennek az igéjére. Azt látjuk Isten igéjéből, hogy álmulatos ígéretei vannak Istennek. Azt mondja, nem láttam még, hogy az igaz kenyér kéregető lett volna. Azt mondja, hogy kérjetek és adatik nektek, zörgesetek és megnyittatik. Az én atyám gondoskodik rólatok. Hihetetlen, álmulatos ígéretei vannak Istennek. És a kérdés az, hogy merünk-e bízni ezekben az ígéretekben. Jó, ha tudjuk azt, hogy ha föltesszük a kérdést, hogy igazak-e Istennek az ígéretei, hazudhat Isten? Ő bűntelen, ő tökéletes. Ő valahol írja, hogy Isten nem változik, mindörökké ugyanaz, nem változik. Isten nem hazudhat, mert ő igaz. És bízhatunk az ígéreteiben. És amikor egy olyan helyzetbe kerülünk, egy döntés elé, hogy esetleg hiteleket vegyünk föl, gyakran akkor kerülünk ilyen helyzetbe az életünkben, amikor a saját erőforrásainknak a végéhez érünk. Eljutottunk a határához, a saját erőforrásainknak a határához. És ez az a pont, ahol van egy választási lehetőségünk. Az, hogy kiben bízunk, és hogy bízunk-e Isten ígéreteiben. És ez az a pont, ahol igazán Isten munkája elkezdődhetne. Pont ez a pont, ahol mi elértünk a saját határainknak a végére. Azt mondja valahol Pál apostolnál, hogy az én erőm erőtlenség által mutatkozik meg. És ha ilyenkor, egy ilyen helyzetben a látszólag könnyű utat választjuk, a hiteleket választjuk, akkor valójában ezzel azt mutatjuk, hogy nem hisszük azt, hogy Isten elég nagy ahhoz, hogy gondoskodjon a szükségeinkről. Nem hisszük el. És ilyenkor van egy lehetőségünk abban, hogy Istenhez forduljunk, hogy bízzunk benne, hogy igen, Isten hűséges, és nagyon, nagyon jók az ígéretei. Máté 7:7-ben erről beszél Jézus. Azt mondja, kérjetek, és adatik néktek. Keressetek, és találtok. Zörgessetek, és megnyittatik téged. Micsoda ígéretek. Mert aki kér, mind kap. Aki keres, az talál, és a zörgetőnek megnyittatik. Ugyan ki az közületek, aki ha kenyeret kér a fia, követ ad néki? Vagy ha halat kér, kígyót ad neki? Ha tehát ti gonosz létetekre tudtok jó ajándékot adni gyermekeiteknek, mennyivel inkább ad jókat a ti mennyei atyátok azoknak, akik kérik tőle? Min alapszik a bizalmunk Istenbe? Ismerjük-e Istent? Ismerjük-e őt? Tudunk-e bízni az ő ígéreteiben? Milyen ígéretek? Aki kér, mind kap, aki keres, azt talál. És Isten ezt várja, megengedi a nehéz helyzeteket az életünkben azért, mert ő egy kapcsolatra vágyik. Ő szeret minket. És szabad akaratot adott, szabadságot adott nekünk. Ez olyan, a Biblia sokszor használja, ugye a Krisztus és az egyház, a férj és a feleségnek a képét. Nem mikor egy férfi megnősül, feleségül vesz egy asszonyt, és szereti, és vágyik arra, hogy a felesége viszont szeresse. És hogy tud ez a szeretet valós lenni? Úgy, hogyha szabad a másik. Ha nyitva van az ajtó, nem? Egy férfi, mikor megnősül, nem egy rabszolganőt akar feleségnek, aki be van zárva a szobába, és kötelező viszont szeretni, hanem arra vágyik, hogy elhalmozza a feleségét szeretettel, és ő szabad akaratából viszont szeresse. Nyitva van az ajtó, akár a lehetőség is megvan arra, hogy elmenjen, de nem a saját döntéséből marad, és szeret viszont. És Isten ezért adott nekünk szabad akaratot. És a paradicsomi történetben a jó és gonosz tudásának a fája, a lehetőség arra, hogy elhagyjuk Istent, ezért kellett ott legyen. Mert Isten erre a kapcsolatra vágyik, a mi döntésünkből, a szabad akaratunkból való viszont szeretetre. De ő szeretett előbb, és ez ámulatos, hogy hihetetlen módon szeret bennünket. És szabad akaratot adott, nem tud minket leuralni, nem tud minket szeretni akkor, ha mi nem akarjuk, kisétálhatunk az ajtón, de hogy ő erre a kapcsolatra vágyik, és erre vágyik, hogy mi forduljunk hozzá, és kiáltsunk hozzá, és menjünk hozzá imában, ezt a kapcsolatot akarja. És ez a mi döntésünk, az, hogy válaszolunk erre a szeretetre. És nagyon tetszik ez a példa, hogy ha nem bíznánk Istenbe, ha nem bíznánk az ő ígéreteibe, az ő hihetetlen méretű szeretetébe, akkor csak itt egy kép erről. Ugyan ki az közöttetek, aki ha kenyeret kér a fia, követ ad neki. És nem tudom, kinek van gyermeke közöttetek, nekem van egy 2 hónapos kisfiam, ő még nem kér kenyeret, de van egy 2 éves kislányom. Ő sem mondja azt, hogy kenyeret kérek, csak azt mondja, hogy apa, medünk hamikázni. És tehát ha ezt el tudod, csak legyen ott ez a kép, érted? Jön, ad egy puszit, apa, medünk hamikázni. És csak elképzeltem, ahogy leviszem, beültetem az etetőszékbe, érted? És odarakok elé egy követ. Érted ezt a képet? Hihetetlen. És azt mondja, ha mi gonosz létünkre, csak nézd bele a szívünkbe, milyen távol vagyunk Istentől, milyen esetlenek vagyunk, és irreális a kép. Már nálunk irreális, hogy ezt megtedd a gyermeked, de azt mondja, ha ti gonosz létetekre tudtok jó ajándékot adni gyerekeiteknek, mennyivel inkább ad jó ajándékokat a ti mennyei atyátok azoknak, akik kérik tőle. Ez egy ámulatos kép, hogyha eddig volt valamilyen vallásos közhely a fejünkbe, akkor Isten ezt itt teljesen kitakarítja. Ez egy hihetetlen kép Istenről, aki tökéletes, azt mondja, hogy ő maga a szeretet, akkor merünk-e bízni az ő ígéreteibe? Ő nem akarja, hogy adósságokba éljünk. Ő ajándékokat akar adni nekünk. Ő csodákkal akar segíteni bennünket, akár abból, hogy kijöjjünk a problémáinkból. És a Lukács 11:5-ben azt mondja Jézus, azután így szólt hozzájuk, ki az közületek, akinek van egy barátja, és elmegy hozzá éjfélkor, és ezt mondja neki, barátom, adj nekem kölcsön 3 kenyeret, mert útról érkezett egy barátom, és nincs mit elébe tegyek. És az így válaszolna belülről, ne zaklass engem, az ajtó már be van zárva, és velem együtt gyermekeim is ágyban vannak. Nem kelhetek föl, hogy adjak neked. Mondom néktek, ha nem is kelne fel, és nem is adna neki azért, mert a barátja, tolákodása miatt fel fog kelni, és megadja neki, amire szüksége van. Nem tudom, csak... Tehát így előfordult már veled az, hogy éjszaka alszik az egész család, vagy hajnalban jön a, nem tudom én, a kéményseprő, vagy valakinek. Nálunk volt ilyen reggel 6 órakor, és mindenki alszik. Csak csöngetnek, tudod? És akkor álmos szemmel, pizsamában odamész az ajtóhoz, kinézel, hogy ki a fene csönget ilyenkor, hajnalok, ha ének éjjelén, és csak mire gondolsz ilyenkor, hogy remélem elmegy már, és békén hagy minket, nem? Remélem nem csönget még egyet, hanem elmegy. És mi van akkor, ha még egyet csönget? És mi van akkor, hogyha nem hagyja abba a csöngetést? És azt mondja, hogy ha nem kelne föl, és nem adna neki azért, mert a barátja a tolakodása miatt föl fog kelni, inkább ad neki azért, csak hogy már békén hagyja, nem? És ez rólunk beszél, mi emberek ilyenek vagyunk, hogy ez a mi szintünk, a mi gondolkodásunk. Inkább adok, csak hogy már végre nyugtom legyen, és végre békém legyen. De Isten nem ilyen, ő nem alszik soha, nála nincs éjszaka, ő mindig ébren van, és ő mindig szeret bennünket. Egy egészen más kategória. És itt megint azt mondja, hogy ha mi emberek is adunk, még ha szeretetből képtelenek vagyunk, csak a barátunknak a tolakodása, a kitartása miatt, akkor mennyivel inkább Isten, aki nem alszik soka, akinél nincs éjjel, és aki ő maga a szeretet. És ez arra bátorít bennünket, hogy legyünk kitartóak. Legyünk kitartóak a kérésben, legyünk kitartóak az imában, mert persze Isten szeret minket, és meg akar nekünk adni mindent, és jó ezt tudni, de hogy nehogy ez csak oda vigyen minket, hogy ó, van nekem egy Istenem, aki mindent megad nekem, és majd csettintek, és Isten ugrik. Isten itt van, te adni akarsz, akkor adhatsz nekem megint. Nem, tehát Isten nem tudjuk csak így elődörzsölni a dzsines palackból. Ő a király, ő az Úr. Nem, Sanyi szokta mondani, hogy nem a dzsinünk. Nem azért van, hogy mi csak így előugrasszuk, hanem alázatban és megtörtségben tudva azt, hogy ő a mindenható, és ő a király, és nem én, de hogy ő meg szeret engem, ő szeret engem, és mindent meg akar nekem adni. Viszont a kapcsolatra vágyik, pont erre a kapcsolatra, amivel én keresem őt, és nem csak egy pillanatra odafordulok, hogy Uram, kérlek, fizess ki az adósságomat. Uram, láttad ezt az új szép mercit? Szeretnék egy ilyet. Ez egy felületes kapcsolat lenne. És Isten egy elmélyült kapcsolatra vágyik. Egy olyanra, amit azt látom, hogy csak azzal tud elérni gyakran, csak azzal tud kimunkálni, hogyha mi kerülünk olyan helyzetekbe, ahol szükségünk van kitartóan imádkozni. Egyszerűen nem megy másképp. A mi önfejűségünk és a természetünk miatt. És ezt látom tényleg az életemen is, hogy Gergővel beszélgettünk itt szerda este Gyüli után, hogy kétségek és csodák között megy az életünk, és ez álmulatos. És Isten beenged a kétségekbe azért, hogy kiáltsunk, azért, mert azt akarja, hogy mi keressük, és ne egy felszínes kapcsolatunk legyen, hanem ássunk a mélyre, és találjuk meg őt. Úgyhogy ne bátortalanodjunk el az imában, és kérjünk kitartóan, zörgessünk, és kérjünk álhatatosan, és legyen egy élő kapcsolat Istennel. Ez kell legyen az eredménye, ide kell vezessem. Emlékeztek, miről beszéltünk múlt héten? A proféta tanítvány felesége kiáltott Istenhez, és fölvállalta a felelősséget, és hajlandóságot mutatott arra, hogy ő is lépjen. Tehát nem azt mondta, sok hívőnél látom ezt a gondolkodást, hogy ó, rólam Isten gondoskodik, ó, én nem keresek munkát, majd Isten gondoskodik, majd Isten megáld, és ezt főleg régebben láttam, és ezt annyira nem értettem soha, mondjuk akkor én meg akkor pont abban a helyzetben voltam, hogy mindent a saját erőmből akartam megtartani, és körülöttem láttam ilyen képmutató gondolkodást, és mindig ezt éreztem, és valahogy nem értettem, nem volt meg az összhang, hogy majd Isten gondoskodik rólam, és nincs munkám 2 éve, meg 3 éve, nem baj, majd csak lesz valahogy, Isten szeret. Én nem akarok, mert én nem teszek semmit, nem akarok lépni, mert félek, nehogy rossz útra lépjek. Csak vigyázok, hogy azon az ösvényen járjak, amit Isten kijelölt nekem, és olyan képmutatónak éreztem mindig, hogy most akkor mi van, én hátradőlök a fotelbe, és Isten azt mondja, hogy nem. Ő egy egyensúlyt akar, azt mondja, hogy mi a munkatársai legyünk. A példabeszédek 21.31-ben az áll, hogy készen áll a ló a csata napján, de az Úr adja a győzelmet. Ahol a készen áll, az én vagyok. Én állítom a lovat készre a csata napján. De nincs győzelem, ha az Úr nem adja. Nincs győzelem anélkül, ha nem bíznék az Úrban. És tudjátok mit? Ha van is, akkor se ér semmit. Ezt annyira megtapasztaltam. Ha van is, akkor se ér semmit Isten nélkül. Az Úr adja a győzelmet. Isten arra vezet bennünket, hogy elsősorban bízzünk benne. Ez a legelső, hogy hozzáforduljunk. De vállaljuk fel a felelősséget, mert ő szabad akaratot adott nekünk, és a szabad akaratunkon és a mi döntéseinken keresztül fogja kimunkálni az ő útját, amit csinál. Ha hiszünk, a hitünkkel, ha benne bízunk, de mi benne vagyunk a folyamatban, szabad akaratot adott, és a mi eszközeinket fogja felhasználni. És Isten, ha egy adósságban vagyok, kifizethetné úgy az adósságot, hogy nyerek a lottón, de nem teszi, mert nem lottózok. Sose lottózom. Még a matek tanárom mondta egyszer azt, hogy a lottó azoknak az idiótáknak az adója, akik nem tanulták meg a matematikát. Úgyhogy nem lottózok, tehát Isten az adósságomat nem fogja lottóval kifizetni. Kifizethetné úgy, hogy öröklök egy amerikai nagybácsitól. Nem is tudom, hogy van-e amerikai nagybácsim. Nem így fizeti ki. De Isten használja mindazokat az eszközöket, amiket én a rendelkezésre bocsájtok. Használja az üzletemet, használja a vállalkozásomat, és ezt látom nap mint nap, ahogy vezet, ahogy tanít erre a kapcsolatra, ahogy tréningez, hogy a kétségek és a csodák között, ahogy a magam erejébe bízok, vagy az övében. Napról napra látom, hogy vezet, és mindig megadja, amire szükség van. Csodákon keresztül, ámulatos módon, de az üzletemen keresztül, a vállalkozásomon keresztül, nem az amerikai nagybácsitól örökölök. Tehát fontos az, hogy Isten felhasználja azokat a dolgokat, ami a kezünkben van, akkor, hogyha ezt az ő rendelkezésére bocsátjuk. És ez a következő lépés, az anyagi javainknak a számbavétele. És láttuk ebben a történetben, hogy nem tudom, annyiszor van olaj példa az Ószövetségben, ez valami szuper drága dolog lehetett akkor az olaj, nekem most mindig csak az étolaj jut eszembe, nem értem, hogy lehet ebből vagyonokat töltögetni, de az Ószövetségben ezt látjuk, és ugye a példabeszédekben is, valami értékes lehet, drága kincs és olaj van a bölcs ember hajlékában. Az olaj ez egy drága kincs, talán azért is, mert a Szent Szellemről is beszél, de hogy itt a példában láttuk, hogy az asszonynak volt egyetlen korsó olaja, és azt mondta, ez az egyetlen korsó olajam, de itt van, és Isten azt használta föl, nem máshonnan jött az áldás, hanem abból a korsóból jött az áldás, amit ez az asszony odaadott neki, és csak töltötte, és nem fogyott ki a korsó. És Isten egy természet fölötti módon áldotta meg azokat az eszközöket, azokat a dolgokat, amivel az asszony rendelkezett, ami volt azon keresztül. Azt használta Isten, Isten azt tudja használni, amink van, nem azt használja, amink nincs. És ez megint a mi hitünkről szól, hogy Isten kezébe tesszük-e, fölajánljuk-e Istennek azt, amink van, hogy ő tudja használni, mert valami érdekes módon jobban hasznosítja, mint mi tudnánk. 1 Királyok 17:8. Egy hasonló történet. Ekkor így szólt Illés prófétához az Úr igéje. Kelj fel, és menj el Szidónhoz tartozó Szareptába, és lakj ott. Én megparancsoltam ott egy özvegyasszonynak, hogy gondoskodjék rólad. Fölkelt tehát, és elment Szareptába. Amikor a város bejáratához érkezett, éppen ott volt egy özvegyasszony, aki fát szedegetett. Oda kiáltott neki, és ezt mondta, hozz nekem egy kis vizet valamilyen edényben, hadd igyam. Amikor az elment, hogy vizet hozzon, utána kiáltott, és ezt mondta, hozz nekem egy falat kenyeret is magaddal. De az asszony így felelt, a te Istenedre, az élő Úrra mondom, hogy nincs honnan bennem. Csak egy marék liszt van a fazekamban, és egy kevés olaj a korsomban. Éppen most szedegetek pár darab fát, hogy hazamenve ételt készítsek magamnak és a fiamnak. Ha azt megesszük, aztán meghalunk. Illés azonban ezt mondta neki, ne félj, csak menj, és tégy úgy, ahogy mondtad. De előbb készíts belőle egy kis lepényt, és hozd ki nekem. Magadnak és a fiadnak csak azután készíts. Mert így szól az Úr Izrael Istene. A lisztes fazék nem ürül ki, és az olajos korsó nem fogy ki, míg az Úr esőt nem ad a földre. Az asszony elment, és Illés beszéde szerint járt el. És evett ő is, meg az asszony is, és a háza népe is minden nap. A lisztes fazék nem ürült ki, az olajos korsó nem fogyott ki, az Úr ígérete szerint, amit megmondott Illés által. Ugye, és megint ugyanezt a példát látjuk, hogy Isten használja ezt az eszközt, ami ennek az asszonynak a kezébe van. És azt mondja, hogy az olajos korsó nem fogyott ki, az Úr ígérete szerint, amit megmondott Isten által. Mit mond ez nekünk? Hogy Isten ígéreteket ad nekünk. És a Biblia tele van csodálatosabbnál csodálatosabb ígéretekkel. És azt mondja, hogy ezek az ígéretek igazak. Az olajos korsó nem fogyott ki az Úr ígérete szerint, amit megmondott Illés által. Az Úr ígéretei igazak, és bízhatunk ebbe. Illés az Úr embere volt, és tudta, az Úrral járt nap mint nap, és tudta azt, amit amit ez az asszony még nem tudott. Nem képtelenség volt, mikor az asszony azt mondta, hogy csak egy marék lisztem van, annyi, hogy a fiammal egyszer eszünk, aztán éhen halunk. És Illés azt mondta neki, rendben, csináld meg a kenyered, de előbb hozd ide nekem. Ezt azért mondta, mert ő Istennél járt, és tudta, hogy Istennek igazak az ígéretei. Isten megmondta neki, hogy ez az özvegyasszony fog gondoskodni róla. Megparancsoltam neki, hogy ő gondoskodjon rólad. Illés tudta ezt, és bízott Istennek az ígéreteiben. Mert Istennek az ígéretei igazak. És Isten felhasználja azt a keveset, amink van, ha hiszünk, ha imádkozunk, bízunk benne, és aztán az ő rendelkezésére bocsátjuk. Mert neki van hatalma megsokasítani akár a keveset is. Neki van hatalma egy természet fölötti módon megáldani azokat az eszközöket, ami a kezünkben van. Elérkeztünk gyakorlati részhez. Hogyan tudjuk számba venni azt, hogy mi van a kezünkben? Hogyan tudjuk bölcsen irányítani az anyagi javainkat? Hogyan tudjuk ezt meghatározni? Költségvetés. Van-e olyan közöttetek, aki szokott havi mérlegkimutatást készíteni? Szuper, vannak egy néhányan. Csak szeretnélek bátorítani benneteket arra, hogy rendszeresen készítsetek havi mérlegkimutatást. A havi mérlegkimutatás az úgy néz ki, hogy fogsz egy papírt, ketté osztod, bal oldalra fölírod a bevételeidet, milyen bevételek vannak, és ugye zömmel vállalkozók, üzletemberek vagyunk, lehet, hogy valakinek van munkahelye is, akkor föl tudod írni a fizetésedet, ha van egy vállalkozás mellé a vállalkozás bevételét, ha nem tudom én, van valami ingatlan, ami ki van adva a bérletbe, bérleti díj bevételeket, bal oldalra fölírod az össz havi bevételt, és jobb oldalra pedig fölírod a havi kiadásaidat. Azt tapasztaltam, hogy az elmúlt években többször konzultáltam emberekkel, beszélgettem emberekkel, akik nehéz pénzügyi helyzetben voltak. És beszélgettem velük erről a mérlegkimutatásról. Én ezt nem tudom, 5-6 évvel ezelőtt kezdtem el csinálni rendszeresen, és nekem nagyon-nagyon sokat segített. És azt látom, hogy az embereknek a 90%-a nem csinál havi mérlegkimutatást. Most a havi mérlegkimutatás arról szól, hogy te a készpénzáramlásodat át tudod tekinteni. Készpénzáramlás azt jelenti, ha valakinek pozitív a készpénzáramlása, az azt jelenti, hogy több bevétele van, mint kiadása. Nagyanyáink azt mondták, hogy addig nyújtózkodj, amíg a takaród ér. A Biblia azt mondja, hogy milyen kincs és olaj van a bölcs hajlékában. Ha több a bevétel, mint a kiadás, akkor pozitív a készpénzáramlás. Ha több a kiadás, mint a bevétel, akkor negatív a készpénzáramlás. És ezt onnan lehet lemérni, hogy ha te nem csinálsz ilyet rendszeresen, akkor fogalmad nincs róla, hogy a te készpénzáramlásod hogy néz ki. Az a helyzet, hogy fogalmad nincs róla. Ezt le lehet gyorsan mérni, nagyon egyszerű, ha nincsenek adósságaid, vannak megtakarításaid, van egy kis, nem tudom én, ha bármilyen megtakarításaid vannak, és mondjuk a következő 6 hónapban, hogyha nem dolgoznál, akkor a megtakarításaidból meg tudnál élni. Ez azt jelenti, hogy az elmúlt időszakban pozitív volt a készpénzáramlásod. Van olaj a hajlékodban. Ha nincsenek megtakarítások, viszont hitelek vannak, részletre van a tévé, részletre van a rádió, részletre van a bicikli, akkor ez azt jelenti, hogy az elmúlt időszakban negatív volt a készpénzáramlás. Miért fontos ezt látni? Azért, mert felelősek vagyunk. Isten felelőssé tett minket. Sáfárságról van szó, arról, hogy sáfárkodunk bölcsen azzal, ami tulajdonképpen nem is a miénk. Hiszen minden Istené, és ezzel gazdálkodunk, és van egy felelősségünk, és a sáfárnak feladata, hogy könyvelést vezessen, hogy elszámoltatható legyen, hogy el tudja számolni, hogy a pénzügyek hogy vannak, hogy állnak, hogy pozitív a készpénzáramlás, vagy negatív a készpénzáramlás. Ez feladat. És azt gondolom, hogy nem csak az a feladat, hogy tisztába legyél vele, mert ha csinálsz rendszeresen havi készpénz kimutatást, akkor látod, hogy pozitív vagy negatív a cashflow-d. Én azt gondolom, hogy nem csak az lenne a feladat, hogy lássuk, hanem a feladat az lenne, hogy irányítsuk. A sávfárság mi másról szól, hanem arról, hogy megtanulod irányítani a saját készpénzáramlásodat. Na most kérdezem én, hogyan tudod irányítani, ha azt se tudod, hogy mi van? Tehát csak azt tudod irányítani, amit átlátsz. Úgyhogy ehhez szükséges megcsinálni a havi mérleget. És ehhez szeretnék adni egy gyakorlati segítséget, ami nekem nagyon sokat segített évekkel ezelőtt, és évekkel ezelőtt, mikor én kijöttem az adósságokból, és Istenhez kiáltottam, megáldotta az üzletemet, és volt egy olyan pont, amikor hirtelen elkezdtem 10-szeres jövedelmeket keresni, mint az előtt, ami megszokott volt. És csak így nem értettem 3 hónap után, hogy hova tűnik a pénz. És tehát így volt bennem egy kép, hogy hát én ennyiből meg tudok élni, 10-szeres bevételek vannak, hát akkor a 90%-a legalább meg kéne legyen hóvégén, mint olaj a házba tartalékként. Na jó, de hát most több a bevétel, nagyobb lábon élek, de legalább akkor is a 80%-a, megdupláztam az életszínvonalomat, legalább a 80% meg kéne legyen, és nem 10% volt meg, eltűnt. És gondolkoztam, hogy hova tűnik, és nem értettem. És ez a mérleg kimutatás, ez nekem akkor nagyon sokat segített. És azóta volt lehetőségem felnőtt oktatásban embereket tanítani pénzkezelésről, gazdálkodásról, rendezvényeken is, de sokszor emberek megkeresnek, és így személyesen megosztják a pénzügyeiket, és azt mondják, hogy nézzük át, hogy mi történik, és ez egy olyan gyakorlat, amit szeretnék most megmutatni nektek, ami eddig kivétel nélkül mindenkinél segített abban, hogy havi akár 20-30%-ot, de akár havi 20%-ot biztosan meg tudjon takarítani a készpénzáramlásból. Ugye? Tehát van egy mérleg, pozitív vagy negatív a cash flow. És ez egy olyan gyakorlat, ami egy 2-3 hónapos gyakorlat, és a 3. hónap végére segít abban, hogy 20%-ot, nem tudom mekkora bevételekből működik most a vállalkozásod, de hogyha havi 20% extra előkerülne, az segítene a, úgy érzitek, hogy ez segítene a vállalkozásnak? Ez egy ilyen gyakorlat, ami 3 pontból áll. Mérlegkészítés, ellenőrzés és korrekció. Ez a 3 pont. A mérlegkészítés úgy néz ki, hogy fogsz egy papírt, és megcsinálod azt a mérleget, amiről az előbb beszéltünk, fejből, így 5 perc alatt. Én azt vettem észre, amikor legelőször csináltam ilyen havi mérleg kimutatást, hogy ugye azt mondtam, hogy azért kényszerültem rá, mert hirtelen nem tudtam, hogy hova tűnik ez a rengeteg bevétel. És így úgy gondolkoztam, hogy hát a 20%-ából kéne megélnem. Nem is értettem, hogy hol van. Én biztos megélek ennyiből. És először, mikor csak számba veszed, hogy mire mennyit költesz, elkezded leírni a kiadási oldalon. Rezsiköltségek, lakás, autó, üzemanyag, telefonköltségek, vállalkozás működtetésének a költségei, adakozás, megtakarítások, szórakozás, a kacatok, nem ruházkodás, élelem, tehát ilyen kategóriákat hozol létre, és így összeírod, csak 5 perc alatt. Az a meglepő, aki soha nem csinált ilyet, azon fogod magad találni, hogy egy csomó kategóriánál így gondolkoznod kell, mert így fogalmad nincs, hogy például mennyit költünk egy hónapban élelemre. Ha nem fogalmad nincs róla. Először érdemes ezt megcsinálni 5 perc alatt. Tehát nem úgy, hogy akkor hazamegyek és megnézem a múlt havi számlákat, összeadom, hogy mennyit költöttünk, mert a mérlegkimutatásnak nem ez a célja. A mérlegkimutatásnak a célja az lesz, hogy tervezzünk és irányítsunk. Tehát nem az csak, hogy regisztráljuk, hogy mi történt múlt hónapban, hanem a cél, a tervezés és az irányítás lesz, hogy előre nézzünk a jövőre. Nem a múlt a cél, hanem a jövő. Úgyhogy ha csak így elsőre nem jut eszedbe, hogy mennyi lehet a havi rezsi, vagy így mennyi a vízszámla, ha így nem tudod fejből, akkor írd le azt, amit gondolsz. Jó, mert a tervezés a célja, nem az, hogy beírjuk. Írd le, hogy mit gondolsz, és azon fogsz meglepődni, utána, amikor átnézed a számlákat, én azon lepődtem meg, hogy egy csomó dolgot alul értékeltem. Sokkal nagyobbak a költségek, mint ahogy én azt gondoltam volna. Persze, hogy nem elég a havi bevétel, persze, hogy negatív a készpénzáramlás, akkor, hogyha én mást gondolok, mint amik a tények. Ha én azt gondolom, hogy ennyiből ki tudunk jönni, a tények meg azt mutatják, hogy nem, akkor baj van. Nem? Hogyha van 200 ezer forint bevétel, és én azt gondolom, hogy 150 ezerből kijövünk, és ezért azt gondolom, hogy van 50 ezer forintom kacatokra, és közben a tények azt mutatják, hogy 250-ből élünk meg, és csak 200 a bevétel, akkor baj van. Jó, tehát ez lesz az első. Csináld meg ezt a mérlekkimutatást, és utána nézd meg a tényeket, hogy mit mutatnak. A második lépés az ellenőrzés. Ha megvan a mérlekkimutatás, akkor azt kell tenni, hogy egy kis jegyzetfüzetet, ha házaspárok vagytok, akkor mindkettőtöknek össze kell dolgozni. Egy kis jegyzetfüzetet beteszel a mellényzsebedbe, egy hónapon keresztül viszed magaddal, és minden kiadást, ami meghalad 50 forintot, fölírsz. Minden kiadást, és odaírod, hogy kávét vettem a kávégépbe, 70 forint. Kávégép, 70 forint. Ami meghalad 50 forintot, mindent tételesen fölírsz egy hónapon keresztül. És a hónap végén jön a kiértékelés. Fogod a havi költéseket, amit költöttél, és kategóriákba rendezed. Megnézed a kávégépeket, és kiveszed. Egy hónapban mennyit dobtam be a kávégépbe? Hups! És kiveszed a kategóriákat. Mennyit költöttem ruhára? Mennyi volt ténylegesen a rezsi? Azt gondoltam, ennyi? Hú, kiderült, hogy nem is ennyi. Mennyit költöttem el csipcsup dolgokra? Mennyit költöttem el kacatokra? Meglátok valamit, és így nem tudom. És ilyen megdöbbentő tud lenni, mikor ezeket összeadod. Csak így ott áll az ember, és így hú. Tehát így nem. Én például horror összegeket költöttem el étterembe. Mert tudod, amikor a vállalkozásodból jön a pénz, akkor úgy 1-2000 forint úgy nem lesz tétel. Az, hogy hát az ember egész nap csinálja az üzleti tárgyalásait, itt teszik, ott teszik, és 2-3000 forint egy étterembe ebédelni. Hát, és amikor a hóvégén összeadod, és így wow! Érted? Aztán egy tipikus dolog, vállalkozók vagytok, sokan talán vagytok itt olyan vállalkozók, akik tárgyalásokat folytattok emberekkel, nem tudom, aki hálózatot épít például. És szia! És nekem volt olyan időszak, amikor napi 12-13 megbeszélést folytattam emberekkel, külön kávézóba beszél üzleti tárgyalásokat. A reprezentációs költség vállalkozóknak például egy ilyen. Nem tudom, hogy lehet, hogy neked mások jönni, de én ezt találtam, és a környezetemben nagyon sok embernél ezt találom. Azt, hogy leülök egy emberrel egy üzleti megbeszélés, és meghívom egy kávé, egy teja, egy kávézóba, hát mi az pár száz forintos számla is. Akkor a nap végén volt ilyen időszak, amikor egész nap ültem a valamelyik kávézóba, és így óránként így jöttek az emberek. És így mindenki jött, mindenki leült, mindenki itt egy kávét, és nap végén én felálltam, és 8000 forint volt a számla, érted? Hát, most mondtam csak egy dolgot, és egy hó végén összeadott, hogy a reprezentáció több mint 100000 forint, és akkor tényleg? Ez kell? És az ember szembesül vele, mert van ez a mondás, hogy sok kicsi sokra megy, egyszerűen nem vesszük észre hónap közben. Tehát jó ezeket így összeadni. És hogyha megvan hóvégén az eredmény, a kiértékelés, akkor következik a korrekció. És innentől egyszerű. Mert amíg csak ezek nélkül nem tudsz korrigálni, nem tudod, hogy mit korrigálj. Hú, hát hóvégére sose elég a pénzünk. Korrigáljam. Hú, hát majd megpróbálok jobban takarékoskodni. Nem működik. De hogyha megcsinálod a kiértékelést, akkor tudsz korrigálni. Meg tudod csinálni a korrekciót. Látod, hogy mik azok a tételek, amelyekhez hozzá lehet nyúlni. Látod, hogy mi az, amihez nem lehet. Hopp, a rezsiköltség magasabb, mint terveztem, de hát ehhez nem lehet hozzá nyúlni, a gázt, a villanyt ki kell fizetni. De itt ehhez is ehhez hozzá lehet, reprezentációhoz hozzá lehet nyúlni, csíp-csúp dolgokhoz hozzá lehet nyúlni. És akkor megcsinálod az új költségvetést, az új tervezést, új mérlegkimutatás terv következő hónapra a korrekciókkal. És megcsinálod a mérlegkimutatást úgy, hogy megálljon, hogy pozitív legyen a cash flow. Ne nyújtózkodj tovább, mint ameddig a takaród ér, sőt én azt gondolom, hogy tehát még addig se. Van ez a mondás, addig nyújtózkodj, mint a takaród ér. Én azt mondom, hogy addig nyújtózkodj, míg a takaród ér, mínusz 30%. Mert 10% isteni, 10% az olaj a házadban, és 10% pedig a váratlan költségek, de erről majd még fogunk beszélni. Megpróbálod megtervezni, beállítani a költségetést, úgyhogy a bevételek 70%-a elég legyen. Megnézed, mik azok a tételek, amin korrigálni lehet, és korrigálsz rajta. És most már, hogy tudod, hogy mi az a néhány tétel, amin a korrekciót végrehajtottad, oda lehet rá figyelni. Például, aki most ezt a példát hozom, de ezt mindenki a saját életében ezt tudja alkalmazni magára, ha te nem csinálsz ilyeneket. Aki üzleti tárgyalásokat csinál, és kávézókba embereket meghív kávéra, vagy akinél magas a reprezentációs költség, itt lehetett találni 100 000 forintot, hihetetlen. 120 000-ről le lehetett vinni 20 000-re. Ennyi. Az mennyi reprezentációs költség, napi 1 000 forint. Csak így megvan szabva, és az ember onnan tudja, elindul reggel otthonról, és akkor tudja, hogy 1 000 forint van ma erre. És muszáj nekem minden tárgyalást, vagy minden megbeszélést olyan reprezentatív környezetbe csinálni, hogy dehogy muszáj. Nagyon sok olyan tárgyalás, olyan megbeszélés van, nyilván, hogyha egy üzletemberrel ülsz le, akkor olyan környezetben, olyan megfelelő nívón ülsz le. De hát nagyon sokszor egyszerűen beszélgetsz emberekkel, és nincs szükség arra, hogy az ember túl reprezentáljon. Most bocsánat, hogy erről beszélek, de a mi üzletünkben ez egy tipikus példa, de ezt kérlek, hogy fordítsátok át a ti vállalkozásotokra, vagy a ti életetekre. Meg lehet találni. Onnantól kezdve, hogyha megtaláltad, hogy hol kell korrigálni, onnantól kezdve tételesen napi szinten lehet rá figyelni. És következő, lehet, hogy még egy picit átnyúlok a jövét. De már csak az a legjobb rész. Na, a következő, de lehet, hogy nem is, a tartozási lista. Tartozási lista? Ez van ide írva. Adósságrendezési terv. Ha adósságokban vagy, akkor kell csinálni egy tervet arra vonatkozóan, hogy hogyan fogod rendezni az adósságokat. És ami fontos, hogy a havi mérlegbe be kell iktatni. Tehát mindaz, amiről beszéltünk, 10% az úré, 10% megtakarítás, 10% előre nem látható váratlan költségek, 10% adósságtörlesztés. Be kell iktatni a költségvetésbe, hogy mi az az összeg, ami az adósságtörlesztésre megy, és kell csinálni egy tervet. Havonta mennyi pénz van adósságtörlesztésbe, hogyan, milyen módon, milyen sorrendben, milyen ütemezéssel tudom kifizetni az adósságaimat. Én mikor el voltam adósodva, tartoztam államnak, hivatalos szervezetnek, APEC-nek, magánszemélyeknek, hát barátomtól kölcsönkértem, és csak így volt hitelem, és így adott abban az időszakban, amikor így 180-nal mentem lefel a szakadékba, miért ne adott volna. És hát aztán csapódtam lent a padlón, és nem tudtam visszafizetni az adósságokat, és teltek az évek, nem volt róla papír, meg hát ha lett volna is, mit ér, hogy, tehát ha nem tudsz törleszteni. És felelősség fölvállalása. Csinálj egy listát, hogy milyen ütemezésben fogod kifizetni az adósságokat. Mennyit tudsz rá költeni, és rangsorold a hiteleket, az adósságokat az alapján, hogy milyen kamatok terhelik az adósságokat. A magas kamatozásúakat először. Tipikusan a hitelkártyák, az ilyen csak havi 1%-os hitelek, ez legyen az első, mert az ilyen magas kamatozású hiteleknél, amit kifizetsz tartozásra, ennek csak egy kicsi hányada a tartozás törlesztés. A legnagyobb hányada az a hiteleknek a kamatainak a törlesztése. tudod, amikor munkával fizetsz a semmiért. Úgyhogy ezektől, amiben nagy a kamathányad, ezektől kéne a leghamarabb megszabadulni. Ezeket kell előrevenni, mert amikor ezektől megszabadulsz, akkor az erre fordított összeg, a kamatfizetésre fordított összeg is megmarad, és ezekből a pénzekből is más adósságokat lehet törleszteni. Csinálj egy tervet, és utána keresd föl azokat az embereket, azokat a hivatalos szerveket, akinek tartozol. Felelősség fölvállalása. És ez egy ámulatos dolog. Amikor ez megtörténik, hittel, imában, csodák történnek. Tehát Isten elkezd dolgozni a háttérben. És én például megbeszéltem emberekkel, akinek tartoztam. Oda mentem, figyelj, évekig tartoztam, nem tudtam törleszteni neked, és tudom, hogy te már le is tettél erről, hiszen évek teltek el, de most változott a helyzet. Most szeretném rendbe hozni a dolgokat, és ki fogom törleszteni az adósságomat. Partner vagy ebbe? Szerintetek? Mi lehet erre a reakció? Egyetlen egy reakció van. Persze, hogy partnerek benne. És azt mondtam, hogy oké, a segítségedet szeretném kérni. Segíts abba, hogy ki tudjam törleszteni az adósságot. Tudod, mivel tudsz segíteni? Azzal, hogy elfogadod azt az ütemezési tervet, amit kidolgoztam. Kidolgoztam egy tervet, mivel nem csak neked dolgozok, vagy nem csak neked tartozom, hanem hivatalos szerveknek, másoknak is. Kidolgoztam egy ütemezési tervet, abban tudsz segíteni, hogy elfogadod ezt az ütemtervet, amit én kidolgoztam. Abban is tudsz segíteni, hogy elengeded a kamatokat, ugyanis az ütemezési tervemben nincsenek benne kamatok. Egyszerűen nem fér bele. Most ezt lehet, hogy tehát ez egy beszélgetésbe, tehát nekem tehát mindenhol örültek annak, hogy a tőketartozást meg tudtam adni. Figyelj, hivatalos szervek. APEC-nél sok milliós tartozásom volt. Évek alatt felhalmozódott, és amikor bementem, és azt mondtam, hogy fizetni szeretnék, megörültek nekem. És nem pökhendien, hanem alázattal azt, igen, hibáztam, elrontottam dolgokat az életemben, ilyen és ilyen helyzetbe kerültem, de most szeretném rendezni ezeket a dolgokat. Kérem szépen, segítsenek, milyen módja van annak, hogy ezt rendezzük, segítsen. De annyi az adóság, hogy ez egy teher, ami engem nyom, úgyhogy segítsen, hogyan tudjuk ezt rendezni. És figyelj, a hivatalos szerveknél így elsőre húzták át a kamatokat, a büntetéseket, és a több milliós tartozás harmadára apadt az első beszélgetés után. Ha ezt az egy harmadot befizeti, akkor elengedjük a büntetéseket, elengedjük a kamatokat. Miért? Mert fizetési szándékot mutatsz. Nálad van a pénz. Tehát eddig semmit nem fizettél, a tőketartozás is jobb, mint a semmi. És ha valaki fölvállalja a felelősséget, ebben partner a másik személy is. Következő pont, hogyha már törlesztjük az adósságunkat, akkor ne legyenek új adósságok. És azt, hogy ne csináljunk új adósságokat, ezt a tervezés szintjén úgy tudunk egy eredményes életet élni, igazán a következő pont a megelégedettség lesz a válasz rá, de a tervezés szintjén úgy tudunk egy eredményes életet élni a havi mérleg kimutatással, amiről az előbb beszéltünk. És ha emlékeztek, mondtam két dolgot a mérleg kimutatásnál, és ez a két dolog a kulcsa. Az, hogy be van iktatva a megtakarítás, 10%, ami arról szól, hogy a kamatmechanizmus neked kezd dolgozni, nem ellened, és be van iktatva a 10% váratlan kiadásokra. Észrevettétek, hogy hiába csinálod meg a havi mérleg kimutatásodat úgy, hogy az működjön, nem tud működni, mert minden hónapban fölborul valahol? Szokott valakinek elromlani az autója, beviszi a szervizbe, és azt mondják, hogy 70 000 a javítás? Szoktak történni váratlan kiadások? Szokta a könyvelő azt mondani, hogy most itt egy újfajta adó. Eddig még nem volt, most fizethetsz még egyfajta adót. Vannak ilyen váratlan kiadások? Vannak. Rendszeresek ezek a váratlan kiadások? Rendszeresek. Akkor miért ne lehetne tervezni őket? Lehet tervezni úgy, hogy a mérleg kimutatásba be van építve 10% a váratlan kiadásokra. És amikor ezek jönnek, akkor nem borítják fel a mérleget, hanem megvan rá. Megvannak rá az eszközök. Tapasztalatom szerint ez a költségmegosztás akkor működik a legjobban, ha az ember borítékos módszert alkalmaz. Tehát külön csoportosítja az erre szánt összegeket. Akár lehet ez bankszámlán is, tehát például a megtakarítás az lehet egy külön bankszámlán, amihez nem nyúlsz hozzá, de például a váratlan kiadásokra szánt összeg, ez egy borítékba megy. De vállalkozóknál ez nem csak így működik, hanem a tervezés, a pénzügyi tervezés, ez egy komolyabb stratégia. Kell elhatárolni költségeket, vagy forrásokat a vállalkozás fejlesztésére, egyéb dolgokra. És a kulcs az, hogy ezek a pénzek ne keveredjenek össze. Mert nem elég tervezni, hanem ezeket következetesen végig kell tudni csinálni. És ezt úgy lehet megcsinálni, hogyha nem keverednek össze ezek a pénzek. Nagyon jól működik a borítékos módszer. Van egy boríték, és rá van írva, hogy ez a váratlan kiadásokra szánt boríték. Van egy másik boríték, és rá van írva, hogy ez a vállalkozás fejlesztési boríték. És amikor megjön a bevétel, azonnal szétosztom mindent, beteszek a megfelelő borítékba. És de jó lenne mindig így élni. Mondom magamnak is, de jó lenne mindig így élni, de akkor is így helyes, így kell. És én se így csinálom mindig. De ez nem változtat azon, hogy ez helyes, és ez bölcs így élni. És akkor, amikor fejleszteni kell a vállalkozást, akkor kihúzom a vállalkozás fejlesztési borítékot, és megnézem, hogy mekkora keret van a vállalkozás fejlesztésre. És mindig vannak rá keretek. És fél tíz. Az volt a reményem, hogy befejezzük. Ha adtok egy pár percet, be is fejezhetjük, de igazából szerintem ez a legjobb téma, ami most jön. Ez az egyetlen gáz, de akkor már nincs rá szükség.
Tudod, mint akkor teljes gáz.
Teljes gáz. Akkor így imát elmondunk? Drága úrunk, köszönjük neked ezeket a csodás gondolatokat, köszönjük a te ígédet. Köszönjük a te bölcsességedet, hogy bölcsességre tanítasz bennünket. És kérlük azt, hogy ez valóság legyen az életünkben. Köszönjük, hogy tudhatjuk, hogy te egy élő Isten vagy, egy olyan Isten vagy, aki cselekszel, aki munkálkodsz, aki az életünkben jelen vagy, és aki egy kapcsolatra vágyik velünk. Te szeretsz minket. És mindent, amit a vallásos képünk mond, ez csak nem igaz. Hogy te egy élő kapcsolatra vágysz, te szeretsz, és te gondoskodsz rólunk, hogy olyan csodálatosak az ígéreteid. És csak kérünk téged, hogy tudjunk hitben járni, tudjunk a te ígéreteidre támaszkodni, és nem a saját erőforrásainkra nézni, mert te vagy a teremtő, a te erőforrásaid a hatalmasabbak, kibeszélhetetlen, sokkal nagyobb a miénk. A mi erőforrásunknál, csak kérünk téged, hogy adj hited, bizalmat, hogy beléd vessük ezt a bizalmunkat, és hogy ezek a dolgok az életünkben, a tapasztalataink szintjén is megtapasztaljuk őket. Köszönjük a szeretetedet, köszönjük, hogy megszabadítottál, hogy örök életet adtál nekünk. Kérlek, áld meg mindannyiunk életét egyenként. Krisztus nevébe kértük. Amen.